Műsorunkban Hoffer József atya beszélget Szabóné dr. Kármán Judit romológussal húsvéti cigány hagyományokról, szokásokról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai alkalommal is van egy beszélgető társam, mint ahogy általában az évközi, utolsó keddek alkalmával itt, mint jezsuita szoktam beszélgetni barátaimmal. Bemutatom önöknek.
Szabóné dr. Kármán Judit vagyok, nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatóinkat.
Nagyon örülök, hogy Judit ráért, hogy és eljött erre a beszélgetésre. Több mint 10 éven keresztül vezettünk egy műhelyt itt Budapesten, egy cigánypasztorációs műhelyt. Nem is mondom azt, hogy ez most már megszűnt volna, csak egy nagyszerű lehetőség volt, hogy a Debreceni Református Egyetemen ott indult egy romológiai tanszék, és ezt Judit elvállalt, az azért egy komoly dolog. Nagyon örültem neki, és főleg annak, hogy a Bölcskei Püspök úr egy pápista hölgyet választott tanszék vezetőnek, úgyhogy ez egy jeles esemény volt. Kedves hallgatóink, azért vagyunk itt, hogy a cigányság húsvéti szokásairól, hagyományairól beszélgessünk, egy picit bemutassuk az ő kultúrájukban, miként vannak jelen ezek a szokások, illetve hogyan illeszkednek a magyar hagyományokhoz. Na, talán így az első kérdésem, hogy mennyire vették át a cigányok, amióta itt vannak Magyarországon, így a keresztény ünnepeket, illetve így a kultúránk, a szokásaink, keresztény kultúránk, ez miként jelenik meg az ő életükben? Ez egy természetes folyamat, vagy nehéz folyamat volt?
Hát sokat lehetne erről beszélni, és nagyon elnézést, ez nagyon összetett kérdés, talán onnan lehetne kezdeni, hogy évszázadok óta hazánkban letelepedetten él a cigányság. Hosszú lenne a története, a cigányság elmesélése, hogy történt Mária Terézia letelepítési rendeletei, ami megindított egy akkulturációt a cigányság és a honos lakosság között, és ennek következtében a cigányság azáltal, hogy kényszerűen a települések szélén, városok, falvak, többnyire falvak szélén letelepedett, megismerte a magyar népnek az egyházi és egyéb szokásait, kultúráját, és ezt magáévá tette, tehát bezárta a maga kultúrájába, és ma annak a tanúi vagyunk, hogy az utóbbi évtizedekben egyre inkább azt látjuk, hogy a cigányság megőrizte ezeket a magyar paraszti kultúrának az elemeit, akár az egyházi szokásait.
Tehát a lényeg az, hogy ez nem volt nehéz, ez nem volt, nyitottak voltak.
Így van, ez fölvette, és ahogy kikopott lassan már a többségi társadalomból, akár a halállal kapcsolatos, akár más népszokások, a cigányság körében, mint egy zárványszerűen nagyon sok minden megőrződött, és nagyon sok mindent ők, akár a hitéletben, akár a vallásos népi,
tehát a magyar néprajzkutatók is sokszor cigány közösségeket is, igen, felkeresnek, mert ott megtalálják, igen, a magyar hagyományok, igen, gyökereit,
igen, igen, ugyanakkor új elemeket is látunk, igen, amit, igen, ők...
Na most így a cigányságra azért ugye úgy jellemző, hogy egy természethez közel élő nép, és szimbólumaiban, az egész gondolkodásában, tehát hogyha most úgy lassan-lassan közelítenénk a húsvéti ünnepeknek a mondani valójához. Tehát az, hogy egy ilyen természet közeli nép, az életnek valahol a tisztelete, az öröm, tehát egyáltalán, hogy élek, ugye a cigány zászlónak a szimbólumai, mit is jelentenek ez a kék-zöld, meg ott az a kerék,
1971-ben fogadták el az első cigány világtalálkozón, London melletti Orpingtonban került erre sor. Nem sokan voltak ott, de arra megfelelő volt, hogy a cigányság jelképeit kitalálják, akár a cigány himnuszt, a gelem-gelem, vagy az opera-roma felcigányok, vagy azt a jelképet, amit mondjuk a zászló megalkotása jelentett, ugye a hagyományos cigány zászló két színből áll, alul egy zöld sáv van, fölül egy kék, és középen egy kerék, piros kerékforma. Alul a zöld az a földet jelenti, a vándorlásra utalóan. A fölötte a kék az a kék eget jelenti, és középen pedig egy kereket lehet látni, ennek kettős jelentése van. Egyrészt ugye régen a cigányok ekkós szekerekkel, vándorszekerekkel, lovaskocsikkal vándoroltak. Ez a kerék jelkép egyrészt jelzi utalás erre a vándorkerékre, tehát a szekérnek a kerekére, de ugyanakkor utalás is az indiai eredetre, ami hát a cigányság egy részére valóban helytálló, hogy indiai gyökerekkel rendelkeznek. A hazánkban az olácigányoknak nevezett csoport, és bizonyos régebbi cigánycsoportok, vannak olyan csoportok, akiknek nincs közük az indiai szubkontinenshez. Tehát ez az indiai zászlóban is meglevő Asóka kerék, ugye ez az indiai kultúrában jellemző, ez is szimbolizálja a cigányságnak a
eredetét. Itt utaltál erre a gelem-gelemre. Hogy is kezdődik ez?
Gelem-gelem lungoned romenca, mal egy gilem baktale romenca. Tehát mentem-mentem hosszú utakkal, találkoztam boldog cigányokkal, sejhaj romále, sejhaj se vele. Tehát ez egy...
a húsvéti ének is lehet.
Ez a
boldog, sejhaj,
sejhaj, igen.
Az élet, az élet tisztelet,
hát, hogy mennyire az öröme. Élet, nekünk van egy magyar cigány himnuszunk is, ugye nem is lennénk mi magyarok, ha nem lenne nekünk még egy külön, tehát egy régi beás. Igen. A zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is. Gondok ések húsunkba vág, képmutató lett a világ, tehát ez egy régi, régi beás.
És hát nem loptunk mi csak egy szeget Jézus keresztjéből, ha már itt a húsvéti, igen, meg a nagybőti, igen, eseményeknél vagyunk. Tehát ott is ugye inkább a szögeket húzták ki, mint hogy beütötték volna. Tehát egy élet igenlő, egy élet, tehát szerető népről van szó, és ezt tényleg ezt merem állítani. Sokszor ezt valahogy a magyar emberek nem tudatosítják, mert ugye tehát, hogy egyrészt olyan nagyon harsányak, impulzívak tudnak lenni, igen, és közben ők, hát hihetetlenül az a tánc, az ének mindenhol ott van a kultúrában, és sokkal inkább a barátságnak a kultúráját közvetítik ők. Persze ők aztán nagyon impulzívan tudják, igen, egymást, igen, is, igen, inzultálni, igen, de tényleg...
Egyébként ez érdekes, amit mondasz, Szófer atya, hogy sok kutatás irányult, ugye nagyon híresek Keménynek a kutatásai, erre sokszor hivatkozunk mi is a kutatásaink során, ami leírta a Kemény Istvánnak, a híres szociológusnak a kutatásai, aki hát rendre leírta, hogy milyen hiányok vannak, és ugye többnyire a hiánya szokás a cigány közösséget jellemezni, nagyon helytelenül, de ha az élet körülményeket, életminőséget nézzük, a megélhetési nehézségeket és mindent, akkor ez egy hiányt közvetít, ugye kiviláló felé, de már ők is megállapították a 70-es években is, majd később is, hogy bár sok mindenben a hiány jellemző, de mégis olyan értékeket hordoz a cigányság, pontosan az életnek való örülni tudás, a pillanat örömével élni tudás lehetőségét, ez úgy jelenik meg, hogyha elmegyünk egy nagyon nehéz cigány telepre, ugye viszem én is a hallgatóimat gyakran, akkor ők csodálkoznak azon, hogy ilyen nehéz körülmények között hogy tudnak örülni, és meg is fogalmazzák, hogy tanárnő, hát én itt egy napot nem tudnék élni. Hogy tudnak itt az emberek örülni, és mosolyogni,
igen,
és élni a mindennapjaik.
Nincs távol ez az allelujás kultúra.
Igen, igen.
Na most, így olvastam valahol, hogy a balkáni országokban van ilyen szokás, hogy mit tudom én, szer cigányok nagybőjt első péntekén hát megemlékeznek egy Bibián nevű valaki hölgyről, aki gyógyfüvekkel, gyümölcsökkel gyógyított, de nem is ez az érdekes. Csak hogy a nagybőjt elején már nekik, ott van egy ünnepük, hogy vannak-e nekünk, magyaroknak bőjti szokásaink?
Igen, a cigányság körében több néprajzos feljegyzett különböző cigány közösségeben. Ugye azt jó, ha tudjuk, hogy amikor a cigányságról beszélünk, akkor egy nagyon-nagyon, mind horizontálisan, mind vertikálisan, egy nagyon sokszínű népről beszélünk, akik eredet, nyelvhasználat, szokások, hagyományok, és mindenféle szempontból rendkívül sokszínűek, tehát egész más szokások, hagyományok vannak egy hagyományőrző olácigány közösségben, vagy egy behás közösségben, vagy a romugrók körében. De nálunk is feljegyzésre kerültek, és meg is figyelhetjük ezeket a szokásokat a cigányság körében. Például a Pilis Csabai Szekkovács cigányoknál volt régi nagybőti szokás, hogy nagybőt kezdetén, mondjuk nagy csütörtökön hajnaltól reggelig dolgoztak, 8 óráig dolgoztak, kovácsoltak, utána megmosták a szerszámaikat, magukat is megmosakodtak, és utána nagyon szigorú bőtöt már nem dolgoztak, nagyon szigorú bőtöt tartottak, és egészen nagy szombatig, amíg a szentmiséről haza nem érkeztek, addig tartották a szigorú bőtöt, ami a mulatozástól, a mulatságtól, a zenéléstől, a vendégeskedéstől, az ételitaltól, tehát egy nagyon visszafogott, nagybőti magatartás alakult ki a közösségben. És ez a nagybőt előfordul ma is, ugyanúgy, ahogy a többségi kultúrában, vallásos többségi kultúrában ma is megfigyelhető, tehát az egyházi szertartásoknak megfelelően a nagybőtön keresztül egészen a nagyheti szertartásoknak a végigélése. Ugyanúgy, ahogy ezt látjuk a karácsonyi évféli misénél is például.
Igen, mondjuk általában azt mondják, hogy a cigányság annyira nem vesz részt a liturgiában, mint ugye a magyar átlag hívő polgár. Bár a templomhoz kötődik, emlékszem, amikor Kispesten voltam, ugye ugyanígy az éjféli misén, vagy előtte megjelennek.
Igen.
És főleg mindig a Mária oltárt díszítették fel, fantasztikus oda, még nagy szombaton is, amikor megjöttek, akkor hatalmas nagy csokrokkal jöttek. Igen. Már délelőtt, és a Mária oltárt
fölkészített. Igen, a drága Szunto Mária, azaz a drága Szűz Mária egy kiemelt központi szerepet játszik a cigányság életében. Ez érthető is, hiszen a cigány asszonyoknak a helyzete a közösségen belül az egy nagyon, nagyon alávetett és egy nagyon-nagyon hát nehéz helyzet. Tehát egy cigány asszonynak kellett ugye mindig gondoskodnia, de mai napig is az ő vállán van mindenféle teher, a nagyszámú gyereksereknek az ellátásán, hogyan jutatom őket ma ennivalóhoz, hogyan megyek a faluba, és próbálok valami kis ennivalót szerezni a gyerekeimnek, és Máriában a cigány asszonyok saját magukat látják. Tehát amikor például ugye ortodox területen, most húsvéttől eltérően karácsonykor, ugye, amikor várják a kis Jézus születését, és akkor a szállást keres a Szent Család, annyira él mondjuk az ortodox cigányoknak a kultúrájában, például nem csak az, hogy gyertyát tesznek az ablakba, ezzel utat mutatva a szállást kereső Szent Családnak, hanem szalmát is szétszórnak ugye a ház földjén, és biztosítják arról, hogy gyere Mária, itt van hely neked, és itt szeretettel látunk. Tehát, ahogy ők is ugye számkivetettek, vagy őket is sokszor nem akarják befogadni, ez úgy számukra ezért nagyon kedves Mária, drága Szunto Mária, hogy őt sem akarták befogadni annak idején. Ő is nagyon nehéz körülmények között
most, hogy
szülte
mondod,
meg a gyermekét.
Eszembe jut, hogy Csobánkán, ahol szolgáltam. Igen. Egy rövid ideig, ott még él a szálláskeresésnek. Igen, a szokása, inkább magyar családoknál, de vannak cigány testvérek, akik szívesen eljöttek, amikor így összeültünk, és hát énekeltünk, imádkoztunk, mindig egyik család ment a másikhoz. Hát kicsit szégyenkeztek sokszor a Hát, hogy ők egyszerűbb körülmények.
Igen.
Bár voltak ott olyan családok, hogy a sok magyar család megirigyelni, hogy milyen tisztaságban és rendezett körülmények között élnek. A csobánkai cigányok nagyon jól szocializálódtak. És, na most ugrott így be, hogy tényleg ez a szálláskeresés, ez ott is nagyon
közel
áll.
Igen. Csobánkán egy nagyon-nagyon jó kárpáti cigány közösség él, és ott én is ismerek sokakat közülük.
Na hát, tehát gyakorlatilag ez a akkor ezek szerint a bőjt, ez úgy azért ott van az ő gondolkodásunkban,
igen.
Hát a húsvét az egy, tényleg egy örömünnep, Jézus föltámadt, az élet győzedelmeskedik a halál fölött. Hogy milyen tipikus esetleg olyan szokások vannak, így a vallásos hagyományban, ami úgy a cigányságnál azért megtalálható itt Magyarországon.
Nagyon fontos, már többször beszéltünk erről, hogy a cigányságnak a kultúráját, a patyiv, ezzel a szóval lehet leírni. A patyiv az azt jelenti, hogy megtisztelni, tisztelni. Ez egy rendkívül fontos szó a cigányság kultúrájában, kollektív tudatában. Ez nagyon mélyen benne van, megszabja a viselkedést, legyen az virasztolás, kórházba beteghez, hozzátartozóhoz elmenés. Tehát, hogy ez, és ugyanilyen része a kultúrának egy megnyilvánulás, a patyivnak a vendéglátás. A vendégvárás, ami nagyon-nagyon jelentős. Ha kell, pénzt vesznek föl arra, kölcsönt vesznek, de olyan nincs, hogy a vendégeket nem tárt karokkal és terített asztallal várjuk. Tehát nagy a készülődés, és nem csak a templomba járás, nem csak a temetőnek, a síroknak az előkészítése, hanem a háznak a rendberakása, és sütés, főzés, hagyományos cigány húsvéti ételeknek az elkészítése, a kalács, akkor a káposzta, ami van paradicsomos káposztás formában is, tehát, hogy többféle, nagyon finomak, nagyon-nagyon ízletesek, tehát hogy sok mindent, és nagyon várják, tehát az, hogy elmennek egymáshoz, és aztán fölkerekednek, és a többiekhez elmennek, és mindenütt le kell ülni, és mindenütt esznek, ez egy természetes dolog, tehát ez egy nagyon jó, nem akar senki elmenekülni attól, hogy én most elmegyek, ne jöjjenek locsolni. A locsolás az pedig nem csak egy ilyen népszokás, hanem alkalom arra, hogy kifejezik egyrészt a közösségnek az összetartozását, locsolni, jó elmenni, minden mindenkinek kötelező, és várnak is mindenkit, de azon kívül a jó kívánságoknak is a szinte ilyen ráolvasásszerű, tehát, hogy minél jobban, több szerencsét, áldásmondás, azt mondhatnánk, igen, minél cifrában, minél szemben mondja valaki ezeket a jó kívánságokat, annál nagyobb a tekintélye a közösségben. Hoztam néhányat, mert gondoltam, hogy ez kérdés lesz, hát csak egyszerű, tehát, hogy a szerencse, az beszéltünk arról, ugye már többször, hogy a cigány kultúrának a nagyon fontos eleme, a szerencse kívánás. Hát csak egyszerű, aztán majd mondok szép összetett kíván. Egyszerű az ilyen, hogy érjük meg a húsvétot erőben, szerencsével, sok pénzzel, szép menyecskékkel. Vagy egészségesek és szerencsések legyetek. Vagy hogyha ezt romani nyelven akarjuk mondani, akkor báktali patragyite del odel. Tehát szerencsés húsvétot adjon neked, igen, az Isten. Igen. Adjon Isten szerencsés húsvétot. Na most aztán két nagyon szép locsoló verset hoztam. Az egyik így hangzik, vagy kis mondókát. Vándorutam során találkoztam a Szent Istennel. Volt a kezemben egy üveg víz, és ön megáldotta azt. Locsoltam magamra, és megújultam, mint a tavaszi fa. Ha ebből a vízből öntök rátok, megújultok, szerencsések, gazdagok és egészségesek lesztek. Ugye, ezek rettentő fontosak. Aztán nézzük, ugyanennek egy másik változata, egy kis bővebb köszöntés. Érjétek meg a húsvétot sok esztendőben, szerencsésen, egészségben, jobb módban, mint idáig. Valamikor szegény rendű voltam, de nézzetek rám, amivé váltam. Isten akaratából megújultam, és bővelkedem áldásában. Egyszer a rengeteg rengeteg erdő közepén megtalálkoztam egy vénséges vén emberrel, aki nem volt más, mint a drágalátos Szent Isten, fölismertem őt. Volt a kezemben egy üveg víz, ő meglátta azt, és szólított engem, gyere csak, fiam, add ide azt a vizet. Odaadtam neki, és a Szent Isten megvarázsolta. Öntsél magadra a vízből, biztatott akkor. Én locsintottam magamra, és megújultam, mint a tavaszi fa. És most bekopogok minden cigányhoz, és azt mondom nékik, ha ebből a vízből öntök, tire álltok, megújultok, és szerencsések lesztek, és gazdag lesz a ti egészségetek. Úgy adja az Isten.
Úgy adja. Igen, hát ez önmagában már egy ajándék, nem? Hogy,
igen.
Hogy
igen,
viszem
igen.
Az áldást.
Igen.
Mondjuk ez is annyira szép, meg tényleg mindig úgy meghatodom, hogy úgy, ha meglátogatnak valakit, mindig visznek valami kis apró ajándékot. Meg.
És jó kívánság.
És jó kívánság. Tehát maga az ajándék, Isten az Isten áldása. Tehát a szó,
igen.
Ami képes átformálni, átalakítani az életünket.
Igen,
tényleg ez annyira szép az ő kultúrájukban.
Aztán hasonló ehhez a pászka szentelés, amit nagyon megőriztek a cigányok. Különösen Hodászon, ugye emlékezünk, hogy Sólya Miklós atya volt 1941-től, 40 éven keresztül, hogy pasztorálta a cigányokat, és ott a pászka szentelés szokását a cigányok őrizték meg, sőt ők újították föl. De ugyanilyen szokás a halottak húsvétjának a megtartása is, ami mondjuk egy ortodox szokás, húsvét második vasárnapján kimennek a temetőbe, viszik a piros tojást, a kalácsot, a bort, az üdítőitalokat kiviszik a temetőbe, ott a pap megszenteli ezeket, és akkor ezt az ő halottaikra való emlékezésképpen, és majd az ételt halottaik lelkéért.
Amennyire látom, hogy így babonásak, hogy iszonyúan félnek a
haláltól,
meg mindenféle szellemektől,
igen.
Meg.
Igen.
De azért, igen. Hogy milyen erősen ott van, hogy él az az illető. Ha meg is halt, de valahol él, ugye a temetkezési szokásokban,
igen.
Amit olyan. Miket szoktak betenni így a koporsóba, ami jelzi azt, hogy ők hisznek, hogy él
igen,
tovább.
Igen, hát attól függően, hogy melyik, milyen gazdag, vagy milyen jó módú, ugye ez már azért egy újfajta temetkezési szokás, tehát erre mondják Szuhai Péterék, hogy ezt a 20. század második felétől lehet, nem, előtte nem volt
előtte
ilyen
nem
szokás.
Volt ez, hogy...
ez egy 20. század második felében a gazdag jómódú cigányok vették föl ezt a szokást, hogy ezzel is egy kicsit kifelé prezentálni a gádzsók, a gádzsik, tehát a nem cigányok felé, hogy mi is vagyunk olyanok, mint ti. Anyagilag megengedhetjük magunknak akkor a plazma tévétől,
mindenféle
ott van a sírba.
Egy váltás, öltöny.
Kezdve, ruha, italok.
Fekete helyett fehér öltöny.
Mindenféle. Igen, igen.
Egy és üveg, pesgő,
és ha megnézzük,
két pohárral, hogy kocint a jó Isten.
És hogy kifelé is, ugye kívül is hatalmas nagy ilyen korintoszi oszlopok, igen. Elég, ha elmegyünk egy-egy templom, temetőbe, és látjuk, hogy sorok vannak itt a Rákospalotai temetőbe, és a rögtön bejáratnál hosszú sorban lehet látni ezeket a jómódú gazdag cigányok által emelt, tehát kriptákat, és hatalmas nagy lovas szobrok vannak ott, és mindenféle, ami hát egy kifelé prezentálása annak, hogy mi is vagyunk olyanok, mint ti. Ez régen nem volt, ez egy új
nem tudom,
szokás.
Engem kimondottan meghat ez. Szóval megmondom szintén, hogy tehát ez a életigenlő kultúra, és tehát nem riaszt engem ez a halotti szokások. Sok cigány temettem, és tényleg Pilisvörösváron voltam egy időben, ott van egy kis cigány közösség, és a magyarokkal együtt hihetetlen jó kapcsolat volt. Minden temetésen együtt játszott a cigányzenekar és a német srambi zenekar. És mindenki elénekelte a cigánynak a dalát, és hogy majd a Mennyországban folytatjuk. És akkor emlékszem, egyszer mondtam nekik, hogy hát, drága testvéreim, tudjátok, nálunk a legnagyobb ünnep, és ugyanígy, mint nálatok a asztalközösség, a szentmise. Azt mondja, tisztelendő, ma mi otthon énekelünk meg, van egy ilyen halotti tor, de megbeszéljük, jövünk. Hát, mit ad Isten, egy hét múlva jön a Vajda, ott volt egy Vajda vörösám, hogy akkor beszéljük meg, hogy mikor lesz a halott ér a szentmise, mert mondtam, ott van mindenki, az angyalok, a szentek, minden, aki valaha megszületett. Na, megbeszéltük, 8-kor találkozunk reggel, az egyik misét, hát mondta a plébános, reménytelen, hát nem tudod, hogy hol élsz. Mondom, na, meglátjuk. Hát 8 óra semmi, hát elkezdem a misét. Atyafiú, Szentlélek, 2 perc múlva kicsapódik az ajtó, 2 busszal jöttek. Azt mondta a plébános, hogy már 30 éve van a faluban, ő még ilyet nem látott. Összehozták újból az egész rokonokat. Hát megmondom, ez az én cigánypasztorációs indulásomnál egy nagy-nagy esemény volt. Hogy, tehát a szent mise a fel, mert hát minden mise a feltámadás. Hát drága testvérek, én köszönöm Juditnak, lassan elperegnek a perceim, de örülök, hogy itt lehetünk, és hát még egyszer kívánunk áldott, boldog húsvéti ünnepeket. Nem kívánok többet, mint hogy azzal az örömmel ünnepeljenek, ahogy hát sok cigány család, gyerekek, ismerősök ma, meg így az ünnepek alatt összejönnek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Bachtali, patragyitte del, odel, ahogy az olá cigányok mondják románi nyelven. Adjon az Isten áldott húsvétot mindannyiunknak.
Köszönöm még egyszer. Egy pillanat, az elejét, az indulást fölvennénk még egyszer, jó? Az, csak hogy... És akkor össze lehet illeszteni a kettőt. Az elején a nehezen indultam.
Meg rosszul mondtad a nevem. Mindig rossz. Nem doktor Szabóné, a Jóska mindig mondja, Szabóné doktor.
Az a problémám, hogy ezt nem indították el, ezt a felvételt. Tehát bekapcsoltam, és én át kellett, hogy menjek oda. És most, mikor le akarom állítani, akkor látom, hogy ez nincs felvéve. Ez a kolléganő, aki itt azt mondta, hogy ő segít, ez
lett
a vége.
Ja, Istenem.
Na, akkor gyorsan neki. Most hát meg
elmondjuk még egyszer,
elmondjuk
jó?
Elmondjuk még egyszer. Figyeli, hogy
mi. Ne haragudjon, de hát most... jó, én megértem az ön...
De az csak a kellemetlen, hogy ilyen esetekben nem értesítenek bennünket. Tetszik,
úgy, hát a Kalácska eszerrel meg volt beszélve. Ő mondta, hogy ma jöjjek, mert ma lesz technikus. Hát, jó, oké.
Én kérek elnézést.
Tehát a nevem Szabóné doktor Kármán Judit, és nem egy éve, hanem már több mint 2 éve. Tehát 2016. januárjában kezdtem.
Tudom, én csak...
Persze.
Most felírom még egyszer, mert megint rosszul mutatlak. Lehet, hogy ennek ellenére nem mindegy.
Műsorunkban Hoffer József atya beszélgetett Szabóné dr. Kármán Judit romológussal, húsvéti cigány hagyományokról, szokásokról.